Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében megköszönjük a te megtartó kegyelmedet. Megköszönjük az Úr Jézus Krisztust, akit elküldtél és feláldoztál értünk, aki helyettünk volt a kereszten, hogy elszenvedje mind azt, amit nekünk kellett volna. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy te bevégezted a munkát, magadra vetted a bűnt, a betegséget, a fájdalmat és minden átkot, ami az Ádám bukása alkalmával jött be a földre. Köszönjük a szabadításodat. Köszönjük, Uram, a te erődet, az erő megnyilvánulásokat, a jeleket és a csodákat. Hálát adunk a Szent Szellem munkálkodásáért, az ajándékok működéséért. És köszönjük neked, hogy nyitókat ad a szíveket, hogy meglássák a te dicsőséges voltodat és hozzád térjenek. Beszólítjuk Jézus nevében északról, délről, keletről és nyugatról az elveszetteket, mindazokat, akik a szellemi kapcsok által ide köttettek. Köszönjük, Uram, a te jelenlétedet, az érintésedet. Köszönjük, hogy a mai napon is történnek szabadulások, gyógyulások, és hálát adunk, hogy a gyógyító kenet már is működésben van. Köszönjük a kijelentés, bölcsesség, tisztállátás szellemét, és hálát adunk, Uram, hogy elvezet bennünket az ige mélységébe. Köszönjük, Úr Jézus, hogy veled együtt ott lehettünk a kereszten, veled együtt eltemettettünk, feltámadtunk, és a hatalom király székére ültettünk, és mint királyok uralkodunk ebben az életben. Mert azt a diadalt, amit megszereztél nekünk a pokolban, azt nekünk adtad. Köszönjük, Uram, a békességedet, köszönjük, Atyám, hogy te az élet oldalán állsz, és támogatsz bennünket, és minden rossz dolgot, ami bennünket ér, te jóra tudod fordítani, és ezt meg is teszed. A Jézus nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és emlékeztesd arra, hogy Isten az átkot áldását tudja fordítani. Halleluja!
Halleluja!
És Istennek egy jó terve van a számunkra. Mint a húsvéti dicséretekből már hallottátok, közeledik a húsvét. Jövő héten akkor úrvacsora, ne felejtsétek el. Megemlékezünk az Úr Jézus haláláról és feltámadásáról. Mai tanítás címe pedig a húsvéti helyettesítés. A helyettesítés az egy megszokott forma, mert a mai üzleti világban azt mondják, hogy majd küldöm az ügyvédemet, vagy rábízom a jobb kezemre. De ha tudtok esetleg még példát, akkor szívesen veszem. Tehát lényeg az, hogy van olyan, hogy helyettesítés. Van olyan is, amikor mondjuk a családban mondjuk beteg gyermek van, és az édesanyja azt mondja, hogy én szívesen átvenném a gyermekemtől a betegséget, a fájdalmat, ha lehetne, de ugye nem lehet. Egy esetben volt ez lehetséges a kereszten az Úr Jézus, amikor az emberiség betegségét, fájdalmát és minden átkot magára vett. Az irodalomban is találkoztunk ugye már ilyennel, a Kőszívű ember fiaiban, mint kötelező olvasmányban. Az Edmund volt az Ödön, az Eugén pedig a Jenő, és mivel hasonlatos az Edmund és az Eugén, ezt összekeverték a hatóságok, és amikor a Jenő, az öcs kapta kézhez az idézést, akkor ő magára vállalta az ítéletet, meg a halált, hogy a bátyja a családjával, a gyermekével, a feleségével ugye élhessen. Az is egy helyettesítés volt gyakorlatilag. A hatóságok meg belekeveredtek a nevekbe, és nem vették észre ezt a helycserét, ezt a szerepcserét. Az ember az Édenkertben elbukott a felségárulásával. Bejött a bűn, maga is bűnt követett el, bűnössé vált, a bűnnek van ára, és a tartozást pedig előbb-utóbb rendezni kell. Isten megváltási tervében ezt úgy munkálta ki, hogy Jézust elküldte a földre helyettesítőként, hogy az embert helyettesítse, és mind azt, ami az emberre várt volna, a bűnt, a betegséget, a fájdalmat, a szegénységet és minden átkot, ami a bűnbeeséssel jött be a földre, ezt vegye magára, és semmisítse meg. Ószövetségben az előkép ugye az úgy szólt, hogy minden évben a főpap egyrészt az egyik bak vérével meghintette a szentek szentjét és a frigyládát, ez elfedezte egy évre a nép bűnét. Jézus esetében ez a szent vér kiontása nem elfedezte, hanem egyszer és mindenkorra eltörölte. Tehát ezért mondhatjuk azt, hogy szabadok vagyunk, és ezért a látható körülményeink ellenére is bizony-bizony örvendeznünk kell annak az örömhírnek, ami itt foglaltatik a Bibliában. A másik bakra pedig rátette a kezét, ráolvasta Izrael népének a bűnét, az egyéves bűnét, és ezt a bakot ugye kiküldték a pusztába, hogy elvigye, elhordozza a nép bűnét. Ezt is minden évben ugye ismételni kellett. Az Ószövetség egy előkép. Az Új Szövetség és a Jézus kereszten bevégzett munkája pedig egyszer és mindenkori. Mindezt azért tervezte el így Isten, és azért vállalta az Úr Jézus a kereszthalált és a vele járó szörnyűségeket, hogy bennünket ne érjen ítélet. Hogy bennünket megváltson. Hogy bennünket szabaddá tegyen. És Isten szemében a megváltási terv minden lépésénél mi is ott voltunk Jézussal együtt. Tehát Isten úgy tekint ránk, mintha mi is ott lettünk volna. Mert azt mondja a Biblia, hogy vele együtt, Jézussal együtt megfeszítettünk, eltemettettünk, feltámasztattunk, felemeltettünk, és együtt ültettünk ővele a mennyekben. Ez egy egész gyönyörű sor, egy sorozat, mert ebből kell azt meglátnunk, hogy milyen hatalmi helyen vagyunk, mint újjászületett keresztények. Elkezdtem keresni a Bibliában azt, hogy helyettünk tette ezt Jézus, a helyettünk szót, és nem találtam így, hogy helyettünk, hogy helyettesített. Találtam mást, azt, hogy értünk. Ez a Strong számozás szerint az 5228-as szó, és a birtokos esettel párosítva azt jelenti, hogy ért, tehát valami ért, tehát mondjuk az ember ért, aztán az érdekében, a javára, és helyett. Megtaláltam, hogy helyett. Tehát az érdekében szó ennyi értelemben használatos. Tehát igazából ebből a felsorolásból, vagy ebből az értelmezésből ez a két szó, ami a szívemhez közelebb áll, hogy az érdekében, tehát az ember érdekében tette. Az ember helyett vállalta a megpróbáltatásukat, a kereszthalált. És itt van az, hogy helyett. Azaz a helyettesítőnk volt. Ma elég sok igét nézünk meg, lehet, hogy csak a jegyzetelés tudnám javasolni, hát ott abban tudunk haladni. Az igét meg otthon is meg tudjátok nézni. Az 1 János 3.16-ban kezdjük, és az első fő címszónk, ez a bizonyos értünk. Vagy mondhatom úgy is, hogy helyettünk, mert ez egy szinonimát. Tehát Isten terve az volt, hogy Jézust a helyünkre állítsa. És amikor az ítélet kiszabadik, akkor ne bennünket érjen az ítélet, hanem az ő fiát. 1 János 3.16-os az ige számunk.
Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta érettünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért.
Amen. Tehát a szeretet ad. Isten adta a fiát szeretetből, és ugye a karácsonyban van a szeretet ünnepe, amikor megszületett az Úr Jézus. A szeretet mindig ad. A legnagyobb adakozó Isten, mert képes volt a fiát feláldozni. Erre ember nem lenne képes. Ő az életét adta értünk, tudta, hogy mit vállal, Tudta, hogy miért jön, csak ez el volt fedve, hogy az ellenség ne tudja megszimatolni és megakadályozni a megváltás tervének a megvalósítását. Azt mondja az ige, hogy Jézus az életét adta értünk, helyettünk, és mi is adjuk oda az életünket. Ezt nem szabad félreértelmezni, úgyhogy most akkor mi is adjuk oda úgy az életünket, hogy meghalunk, hanem az életünkkel szolgáljunk. Tehát ennek az értelme az, hogy mi az életünkkel szolgáljunk mások felé. Mert hogyha nem élünk itt testben a Földön, akkor Isten nem tud bennünket használni. Márpedig most nem is olyan túl régen elhangzott az is, hogy valamilyen céllal vagyunk itt a Földön. Mindig valamilyen céllal jön az ember a Földre, de most az utolsó időkben, hogy pont most mi ebben az időkorszakban élünk, ezzel Istennek valamilyen célja van. Mert Isten szeretné az ő népét, az ő gyermekeit használni az elveszetteknek a megmentésében. És ennek nagyon sok formája van. Úgyhogy keresi azokat, múlt héten ugye azt mondtuk, hogy őrállókat keresi, most pedig keresi azokat, akik az ő tervét, az ő akaratát véghez vinnék. Aztán keresi ugye Pista, Marcsi, Jóska, mert talán ők nem engedelmesek, akkor megy tovább. Sára, Kati, Pali. Tehát Isten addig keres, amíg meg nem találja az ő emberét egy bizonyos feladatnak az elvégzésére. Pál is azt mondta, hogy szorongattatom a kettő között, mert ő kapott betekintést a mennybe, hogy oda át sokkal jobb. Tehát érdemesebb volna elköltözni erről a földi életből, de azt mondja, hogy szorongatottam a kettő között, de ti éretetek, szükséges, hogy itt maradjak. Mert hát jó pár pásztortársunk is már átköltözött az Úrhoz, és ilyenkor igazából annak örvendezni lehet, hogy egy jó helyen vannak, jobb helyen vannak, mint mi. Csak egy a probléma, Isten nem tudja itt a földi szolgálatba használni. És legutóbb is egy pásztorunk ott Dorog környékén költözött haza az Úrhoz. Nagy űr támadt az ima szolgálatban, mert egy nagy imaharcos volt. Az Úrnak kell keresni, akit ugye betesz arra a helyre, vagy lehet, hogy többek által tudja az egy szemét ugye pótolni. Tehát fontos, hogy itt a testben éljünk és elvégezzük a munkát. Menjünk tovább a Római Levél 5. fejezet 8-as verséhez. Megint csak azt látjuk, hogy a szeretet ad.
Az Isten pedig a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.
Amen. Ki adott elő? Mi vagy Isten? Isten, mert itt azt mondja az ige, hogy Jézus már akkor meghalt érettünk, tehát mi még sehol sem voltunk, de Jézus már meghalt értünk. Meghalt azzal a céllal, hogy helyettünk átvállalja a büntetést. Megint csak itt van, hogy a szeretet ad. Tehát Isten előbb adott. Úgyhogy, ha mi követni akarjuk Istent, akkor nekünk is sokféle tekintetben adakozónak szükséges lenni. Szolgálni az időnkkel és egyéb más erőforrásainkkal az evangéliumot. Azt mondja, hogy az életét adta értünk. Azaz, a bukást így tudta Isten helyreállítani. Vannak emberek, amikor nincs kellő megértésük és megkérdezik, és ez nem baj egyáltalán, sőt, inkább dicséretes dolog. Majd megint jönnek a tévében a Jézus életéről szóló filmek, és a keresztbefeszítés és egyebek, és ilyenkor el szokott azt hangzani, hogy hát már akkor is voltak ilyen szörnyű emberek, hogy ezt megtegyék Jézussal. Ez volt Isten terve. Ezt meg kellett tenni. Valakiknek ezt meg kellett tenni. Ők nem tudták, hogy mit tesznek, de Isten terve így valósult meg. Aztán volt egy másik kérdés, egy idős nagymama régen kérdezte, hogy Hát Jézus miért nem tudott angyalokat hívni, hogy levegyék a keresztről? Tudott volna hívni. Le is tudták volna venni. Hát hány természet feletti csodát tett Isten ereje az ő életében és a szolgálatában. De ha nem végzél be a munkát, nincs megváltás. Nincs üdvösség, nincs bűneltörlés, nincs átok alól való megváltás, nem mehetünk a mennybe. Soha. Tehát valakinek el kellett végezni ezt a munkát. Tehát ez egy terv, amit Jézus beteljesített. Ezt nem látja még mindenki tisztán. Első korintusi levélhez lapozunk. 5. fejezet. Lehet, hogy régebbi időkben ti is készítettetek otthon kenyeret. Ugye? Még az én időmben is, gyerekkoromban is volt, hogy házi kenyér. Ugye kellett hozzá kovász. Kicsit a kovászról olvassunk. Első korintusi levél, 5. fejezet, 6-tól 8-ig.
Nem jó a ti dicsekedéstek, avagy nem tudjátok-e, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti. Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, hiszen kovász nélkül valók vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában.
Amen. Picikét megnéztem a szavaknak a jelentését. A kovász ugye az kelettést és erjesztést jelent. A kovásztalan az pedig nem romlott és nem erjedt. De van olyan, hogy kovásztalan kenyerek ünnepe. A másik szó a gonosz, az pedig ugye azt jelenti, hogy romlott hitvány. A megáldoz, mert úgy van az igében, hogy Jézus megáldoztatott érettünk. Hogy van?
Igen, Krisztus megáldoztatott érettünk.
Igen, Krisztus megáldoztatott érettünk. Ez a megáldozni szó azt jelenti, hogy áldozatot mutatott be. A másik jelentése pedig az, hogy levágatott, mint a húsvéti bárány. Megöletett. Tehát Jézus gyakorlatilag bemutatta az áldozatot Isten oltárán. Úgymond levágatott, mint húsvéti bárány. Mert az életét áldozta fel. A kovászról annyit, hogy a kovász az egy idegen anyag, amit ha beletesznek a tésztába, utána soha többet nem lehet kivenni. Mert elvegyül. Na most nem szabad, hogy beengedjük a világi dolgokat, a gonoszságot és a sötétséget, és minden olyat, ami nem Istentől van, mert bele merül az ember. Átitatja. Inkább ugye azt javasolja, hogy kovásztalan. Azaz ne legyünk romlottak, és ne legyünk erjedtek. Tehát maradjunk meg Istennek a tisztaságában. Erre utal ez a kovász ebben az értelemben. Kenyérbe persze kell a kovász. Menjünk tovább a 2. Korintus 5.21-hez. Tudjuk, Jézus bűntelen volt. Karácsonykor beszéltünk arról, hogy miért kellett neki szeplőtelen módon megszületni, fogantatni. Mert hogyha embertől született volna, ha ember lett volna az apja, akkor az eredetű bűn öröklődött volna. Márpedig a húsvéti báránynak tisztának kell lenni, és szentnek kell lenni, és szeplőtelennek kell lenni. Mert különben nem tud helyettesítő feladatot ellátni. Tehát ezért volt szükség arra, a szeplőtelen fogantatásra, hogy Mária edénye kihordozza és megszülje a Szent Szellemtől, mint apától azt a fiúgyermeket. Tehát Jézus bűntelen volt. Azért tudott bűntelen lenni, mert nem volt földi apja. És az áldozat, az áldozati bárány, az csak bűntelen lehetett. Isten így oldotta meg, és nagyon tökéletesen megoldotta. Ami tőle van, az minden tökéletes. És mind bűntelen állt a bűnös helyére. Helyettesítette a bűnös emberiséget. Tehát 2 Korintus 5.21.
Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétessünk ő benne.
Amen. Még mindig ott tartunk, hogy értünk helyettünk ennél a gondolat felsorolásnál. Tehát magára vállalta a emberiség bűnét, az átkot, és a következő versben olvassuk is azt, a Galata 3.13-ban, hogy elhordozta az átkot. Megjelent a gyógyító kenet a forgóban, a bal forgóban. Igen, erőteljes. Köszönjük, Uram, az erő megnyilvánulásukat. Tehát Galata 3.13.
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk, mert megvan írva, átkozott minden, aki fán függ.
Tehát Isten tette Jézust átokká azáltal, hogy rátette a világ bűnét. Ugyanúgy, mint ahogy az Ószövetségben, mint említettem a mai napon is már, hogy a bűnbakra a főpap rátette a kezét, ráolvasta a nép egyéves bűnét, és kiküldték a pusztába, ahol a vadállatok ugye felfalták azt a szerencsétlen állatot, de elvitte, a nép közül kivitte azt a bűnt. Tehát, ha Jézus átokká tétetett érettünk, és elhordozta az átkot, akkor mi szabadok vagyunk. Ugye? Szabadok vagyunk az átoktól. Az átok háromszoros. Ezt az 5 Mózes 28-ban elég hosszan leírja és taglalja, hogy aki hallgatott Isten szavára, az áldott volt, aki nem hallgatott Isten szavára, arra átkok szálltak. Az átok pedig a betegség, a szegénység és a szellemi halál, ami nem más, mint az Istentől való elkülönülés. De itt a Galata 3.13-ban érvényét veszi az átok. Mert Jézus elhordozta az átkot. Az utolsó versünk ebben a Értünk című részben, a Titus levelében találjuk. Megint csak az ajándékról van szó, hogy Isten a fiát ajándékozta, és Jézus pedig önmagát feláldozta, azaz ajándékozta helyettünk, értünk, és a mi érdekünkben. Tehát Titus 2.13-14.
Várván a ma áldott reménységet és a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta érettünk, hogy megváltsa minket minden hamisságtól, és tisztítson magának egy saját népet, jó cselekedetekre igyekezőt.
Amen. Nem is számoltam meg, hogy ez hányige volt az értünk helyettünk kategóriában, de azt hiszem, hogy láthatjuk azt, hogy Isten az élet oldalán áll. Ez egyértelmű. Aki az ember életét meg akarja lopni, az a tolvaj, más néven az ördög, mert le van írva János 10.10-ben, hogy ő azért jön, hogy lopjon, öljön, pusztítson. Az ördög gyilkos, Isten pedig az élet adó. Tehát önmagát ajándékozta értünk, ami azt jelenti, hogy kivált, váltságdíjat fizet, hogy bennünket kiváltson, és ő az életével fizette meg a váltságdíjat. A Webster szótár tovább elemzi ezt a szót, azt mondja, hogy visszavásárol. Az Édenben, a bukáskor az ember kiesett Isten jelenlétéből, Isten kegyelméből, Istennel való közösségből, elbukott. Jézus pedig az ár kifizetésével vissza tudta vásárolni az embert, hogy visszaállítsa abba a pozícióba, amiben volt kezdetben. Kezdetben ugye az ember egy hatalmi pozíciót kapott, hogy uralkodjon a földön. És terjeszte ki ezt a gyönyörűséges édenkertet az egész földre. A szótár szerint azt is jelenti, hogy fogságból kiszabadít, váltságdíj megfizetéssel. Hát ilyesmiket a tévében is látunk, hogy elrabolnak embereket, és utána váltságdíjat kérnek érte, mert hát így akarnak pénzt szerezni többek között. De ott is ugyanezt történik, hogy pénz fejében szabaddá válik az ember. Pontosabban egy bizonyos díj kifizetése ellenében, ez lehet egy másik személy, Tehát személycsere, lehet pénz, meg lehet bármi más. A jobb combban jelent meg a gyógyító kenet. Tehát elég sok igével alá tudtuk támasztani azt, hogy Jézus helyettünk volt a kereszten. Helyettünk felvállalta a büntetésnek az árát. Azt hiszem, hogy ilyen megvilágításban talán még ti sem mélyedtetek el ennyire az igében. De most nézzük meg végig ezeket a pontokat. A következő a megfeszítettünk Jézussal együtt. Római levél 6. fejezetéhez megyünk. Most a fogazatban jött a gyógyító kenet, a felső részen, meg a lapocka környékén jelent meg. Köszönjük, Uram, munkálkodásodat. Tehát Római levél 6. fejezet, 5-6. verse.
Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint egyé lettünk vele, úgy feltámadásáé szerint is egyé leszünk. Tudván az, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszítetett, hogy megsemmisüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek.
Amen. A megfeszítettünk szó, ami itt szerepel, a 4957-es számú Strong szó, ugyanezt található meg a Galata 2.20. Most ellapozunk a Galata 2.20-hoz. Itt egyértelműen és tisztán ugyanezt alá tudjuk támasztani, hogy Krisztussal együtt megfeszítettünk. Így kezdődik a gyönyörű igevers. Tehát Galata 2.20.
Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.
Amen. Amen. Azért mondhatja Pál, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, mert Isten szemében ott volt Pál is. Meg ott voltál te is, meg én is, mindannyian Isten szemében. Ezért nem bennünket terhel a bűn zsoldja. Tehát az Atya úgy tekint ránk, mintha mi is ott lettünk volna a kereszten. Illetve Jézus minden egyes állomásán. Az eltemettetésénél, a feltámadásánál, a mennybe jutatésénél. Mert mi, akik elfogadtuk az Úr Jézust életünk Urának, gyakorlatilag egyé váltunk vele, egyé olvadtunk vele. És ahol Jézus volt, ott voltunk mi is. Isten szemében. A megfeszítés után mi következett? Az eltemetés. A sír. Most tisztán megyünk a Római levélhez, a 6. fejezethez. Egyszer a Róma 6:3-4.
Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk.
És a 8. vers?
Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele.
Amen. Amen. Itt azt a részt emeljük ki, hogy ő vele együtt meghaltunk, és ha valaki meghal, azt el kell temetni. Tehát el is temettettünk ő vele együtt. Ezek a gondolatsorok, amit felolvastunk, gyakorlatilag már előrevetítik a következő lépéseket, mert valamikor egy gyövesben ugye több megvilágítás is előjön. Az eltemettettünk címhez még tartozik a Kolosse 2.12, és az eltemettetést követően ugye történt a diadalmas győzelem a pokolban, amikor Jézus az ellenséget megruházta, megkötözte, megbénította, lefegyverezte, pontosabban legyőzte. Az a bizonyos diadalmenet, ami olvasható a Kolosse 2.15-ben, ebben a bizonyos diadalmenetben mi is ott voltunk Isten szemében. Tehát Kolosse 2.12.
Eltemettetvén ő vele együtt a keresztségben, akiben együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halálból.
Amen. Amen. És akkor a 15-öst olvassuk még hozzá, ha már szóba jött.
Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által.
Amen. Tehát Jézussal együtt eltemettettünk, és itt olvastunk egy diadalmas győzelemről. Ez a diadalmas győzelem a pokolban történt. Amikor Jézus az ellenséget, mondhatom, megsemmisítette. Egy megsemmisítő csapást mért rá. Igaz, hogy az ördög azt hitte, hogy na végre Jézus bűnkövetett el, és vihetem a pokolba. Tehát körülbelül olyan volt, mint a trójai falu. Azt is becumizták, ugye, és behúzták az ellenséget a faluba, azok meg éjszaka ugye kimásztak, és legyőzték ugye a város lakóit, meg a katonáit. Itt is az történt, hogy örömmel levitte a pokolba, most már az enyém a Jézus, de ott bizony legyőzetett az ellenség. Ha Jézus és mi ővel együtt ellettünk temetve, megtörtént a diadal, a győzelem, mi a következő lépés? A feltámasztás. Tehát feltámasztottunk, itt olvassuk el még egyszer a Kolosse 2:12-14-ig, van itt egy átfedés. Kolosse 2:12-14-ig.
Eltemettetvén ő vele együtt a keresztségben, akiben együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halálból. És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ő vele, megbocsátván minden bűnötöket. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegedvén azt a keresztfára.
Amen. Tehát feltámasztottunk Krisztussal együtt, mégpedig egy új életre. Mi által? Az, hogy nincs adóság. Az adós levél fel lett szegezve a keresztre. Köszönjük, Uram, nagyon erős az a gyógyító kenet a jobb lábban, most megy le a combból a térd és a lábszárba. Átjár. Szent Szellem őrjáratot végez a testünk határain. Mondja az igen. Köszönjük Istennek. Tehát nincs adóság, mai nyelven úgy mondják, hogy nincs priusz. Bűntelen, tiszta. Ide sorolhatjuk azt is, hogy megigazultá váltunk, igazzá váltunk Isten szemében a Szent Vérnek a tisztító ereje által. Folytassuk tovább ezt a feltámasztottunk részt az 1 Korintus 6:14-ben. Ez egy kis ige kalandozás, ige túra. Örömmel gyűjtöttem ezeket ki, mert ilyen összeállításban és megvilágításban még azt hiszem nem lett elétek tálalva. Nem volt még az étlapon. Tehát 1 Korintus 6:14.
Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő ereje által.
Amen. Egyértelmű, benne vagy minket is. Illetve minket már feltámasztott, meg elfogadtuk az Úr Jézust. Az emberek, az elveszettek, amikor befogadják az Úr Jézust, akkor egy új életet kapnak, azaz átkerülnek a sötétség hatalmából a világosság országába. Egy rendszerváltás történik az életükben. Most, ahogy foglalkoztam a házassági anyaggal, igazából ugye a Biblia azt mondja, hogy nem jó, nem célszerű a felemásiga. Főképp ugye, ha ezt tudatosan csinálja valaki, hogy én keresztény vagyok, a párom meg még nem, de akkor is szeretem, és igen, fussunk neki. A probléma ebben ott van, hogy más a főnökük. Az egyiknek az Úr Jézus a főnöke, a másiknak meg az ördög a főnöke. És az apósával előbb-utóbb összekötik a bajuszt. Ezért nem jó a felemásiga. Nem tilos, de rossz dolgok jönnek ki belőle. Mert kénytelen lesz behódolni az a keresztény a sötétség erőinek. El fogja nyomni. Lapozzunk az 1 Korintus 15:22-re. Ez kimondottan már az újjászületéssel foglalkozik. Legalábbis arra utal és azt vetíti előre. 1 Korintus 15.22.
Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban mindnyájan megelevenítetnek.
Amen. Köszönöm szépen. Tehát a megelevenítés az újjászületést jelenti. Az új életet. A krisztusi új életet. A fentről származó életet Istentől. És Istentől csak élet származik. Efézus 2. fejezet megint csak a megelevenítésről szól. Tehát Efézus 2.1-ben kezdjük.
Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt.
És folytassuk az 5-6-ig.
Minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.
Tehát ahogy Krisztus megelevenítette, mert Krisztus ugye kétszeri halál szenvedett, egyrészt szellemi halottá vált, amikor a bűn súlya ráhelyeztetett, másrészt meg pedig ugye a fizikai halála keresztén. Ezért mondja a Biblia több eszámban, hogy kettős halált halt. De a Szent Szellem lement a mélységbe, akkor megelevenítette őt. De azt mondja, hogy vele együtt bennünket is. Új életbe keltünk. És előre vetíti, az egy másik rész lesz majd, amikor egy trónon ülünk Jézussal. De maradjunk még a felemeltetésnél. Három igét mondok, ezt nem olvassuk fel, amikor Jézus a mennybe felemeltetik, ezt otthon megnézhetitek, ha gondoljátok, Apostolok cselekedetei 1. fejezet, 9-11-ig, amikor az apostolok szeme láttáról Jézus ugye felemeltetik a felhők közé, tehát Apcsel 1, 9-11-ig, aztán az 1 Timóteus 3.16 úgy szintén erre utal, tehát 1 Timóteus 3.16, illetve az 1 Péter 3.22. Hát ugye egy felemeltetés volt, egy mennybe menetel, többiek ugye csak utalnak erre. Viszont az Efézus 4.8-at nézzük meg, ami árnyaltan azt mutatja, hogy Jézussal együtt mi is felemeltettünk. De több igazás majd alá fogja még jobban támasztani. Efézus 4.8.
Ezért mondja az írás, fölmenvén a magasságba, foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek.
Amen. Hát ez a fogoly, ez gyakorlatilag egy másik fordításban úgy szól, hogy fogolyzsákmány, de ezek azok a foglyok, a Biblia tudósok szerint, akik Ábrahám kebelében várakoztak arra az időre, arra az időpontra, hogy mennybe juthassanak. Mert ugye az Ószövetségben nem lehetett egyenesen a mennybe venni. Hát nem volt megigazulás, nem volt tisztítóvér. Jézus utána készítette el az utat. De volt egy várakozó hely, ez a bizonyos Ábrahám kebele, mert oda ment Lázár is. Úgyhogy angyalok azt mondja, az ige, hogy oda vitték Ábrahám kebelébe. Na most, amikor Jézus feltámadt, akkor azok az emberi szellemek, azok vele együtt mind mentek a mennybe. Tehát ezeket vitte magával. Tehát feltámasztotta őket idézőjelben, mert ott várakoztak egy várakozó helyen. Tehát Jézussal mi is együtt feltámasztottunk, és felemeltettünk. De a következő igevers, az Efézus 2, hogy ezt még egyszer elolvassuk, az egyértelművé teszi, mert a végeredmény, hogy együtt ültettünk Jézussal. Tehát Efézus 2.6.
És vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.
Mert ugye, ha feltámasztott, megülünk az Úr Jézussal együtt az Atya jobbján, akkor fel is kellett, hogy emeltessünk. Ez számomra egyértelmű. Tehát Az újjászületett keresztények ugyanazon a hatalmi helyen ülnek, mint az Úr Jézus, ami nem más, mint az Atya jobbja. A jobb oldal pedig a hatalom helye. Még egy igeverset találunk ehhez. 2 Korintus 4.14. Mert a Biblia azt mondja, hogy 2 vagy 3 igeverssel támasztunk alá dolgokat. Hogy nehogy félre értelmezzünk valamit is. Tehát 2 Korintus 4.14.
Tudván, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és veletek együtt előállít.
Tehát a feltámadáson már túl vagyunk. Ez az előállít szó, ezt néztem egy kicsit jobban meg. Azt jelenti, hogy színe elé állít, mellé állít, rendelkezésre bocsát, vagy együvé helyez. Talán ez az együvé helyez fejezi ki leginkább azt, hogy mi is ott ülünk Jézussal azon a trónon, amit az Atya készített az ő fia számára. És miből lehet ezt tudni? Van egy pótigény, Róma 12 például, hogy Krisztussal egy testet alkotunk. Mert ahol a te fejed van, ott van a többi testrészed is. Ha az ágyikóban van a fejed, akkor a többi testrészed is ott van. Ha a fürdőkádban van a fejed, akkor a többi is ott van. Többi részed. Mert nem lehet külön választani a testet a fejtől. Az egyizé tartozik. Tehát a Róma 12.5 azt mondja, hogy
azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk.
Tehát egy test vagyunk Krisztussal. Az 1 Korintus 12 több helyen, több igén keresztül taglalja, hogy egy test vagyunk Krisztussal. Tehát ezt még hozzá nézhetitek otthon. Ha pedig egy test vagyunk, akkor nekünk is ott kell lenni jogilag, ahol az Úr Jézus. Azon a pozíción. Azon a hatalmi pozíción. És amikor ezt a keresztények megértik, és tudatosítják, hogy bizony nekünk királyként illene uralkodni, akkor felveszik a jogart, és elkezdenek rendeleteket húzni. Hogy 17:30-ra haza akarok érni. És ugye úgy lett, hogy még ide is érjen ugye az alkalomra. Tehát Jézus értünk halt meg, hogy megváltson bennünket ugye az átok alól, a háromszoros átok alól, amit gyakorlatilag Ádámnak a felség árulása idézett elő. Hát ezzel engedte be az ellenséget, az örök ellenséget. Mert az ördög egyfolytában Isten ellensége. Hát ugye a mennyben fellázott a Lucifer, magas rangú arkangyal, ki lett vettetve, mert a lázadást Isten nem tűri, mennyből ki lett vettetve, és azóta Isten ellensége. Még az ember ellensége is, mert az ember meg Isten teremtménye. Úgyhogy egyfolytában el akarja gáncsolni az embert. De ha el is gáncsolna véletlenül, akkor felállunk, leforroljuk a gatyót, és megyünk tovább, mert jön az útrenger, akkor kivasalna. Egész itt a derék alsó sávjában van gyógyítókenet, így végig. Igen, munkálkodik az Úr rajtatok. Tehát Jézus helyettünk függött a kereszten. Kifizette a megváltásunknak az árát, amit mi nem lettünk volna soha képesek kifizetni. Mert a bűn egy szellemi dolog, mi pedig legfeljebb valami fizikai dologgal tudtuk volna, vagy legalábbis próbálkoztunk volna megváltani magunkat. Az ember nem tudja megváltani magát. Sok keresztény, ahol vannak téves tanítások, próbálják magukat megváltani. Nem lehet. Nem lehet, mert jó cselekedetekkel nem lehet a szellemi dolgot, tehát fizikai cselekedetekkel nem lehet a szellemi dolgot hatástalanítani. Ezért kellett Jézusnak meghalni, hogy ő a szellemi síkon is elvégezze a munkát. Szoktam volt említeni, hogy ha kimész a horgásztóra, és kilukad a csónak közben, akkor el kell döntened, hogy most vizet lapátolsz, vagy elezel. Kettő együtt nem megy. Úgyhogy az ember saját magát soha nem tudta volna megváltani. Ezért kellett egy helyettesítő. És ez Isten kegyelme. Annak köszönhetjük. És azt a hatalmat, azt a győzelmet, amit Jézus megszerzett a pokolban, azt nekünk adta. Gyakorlatilag két részről vagyunk bebiztosítva, erő és hatalom szempontjából, hogy a Szent Szellem ereje bennünk van, az az erő, amit Jézust feltámasztotta a halálból, és ez egy Isten egyik, nem egyik. Isten leghatalmasabb munkája volt ez, amikor Jézust feltámasztotta a halálból. Ilyen még nem volt a Földön, a földkerekségen. A második pontunk pedig az, hogy a hatalom helyén ülünk Krisztussal együtt. És onnan uralkodunk. Tehát ez a hatalom és ez az erő a miénk, dicsőség Istennek. A királyokat pedig az uralkodás jellemzi. Rendeleteket hoznak, és parancsolnak. Parancsolnak a szellemi birodalomban. Gyakorlatilag az oldás kötés a Máté 18-18 szerint. Megkötjük a sötétség erőit. Ezt most úgy tudod esetleg elképzelni, hogy fogsz egy zsákot, egy krumpli zsákot, vagy egy kukoricázsákot, és bekötöd a száját, és nem jön ki belőle az ellenség, mert a kismarc is bekötötte a farkast ugye a zsákba. A másik pedig, hát mind ahogy a karhatalom ugye megbilincseli, meg megkötözi, meg mit tudom én a bűnözőket, tehát ártalmatlaná teszi. Ezt el kell képzelned hozzá, amikor kiadod a kötésnek a rendeletét. Az oldás pedig arra vonatkozik, hogy ki oldjuk az angyalokat, a segítőinket, a Szent Szellem erejét, tehát a jó dolgokat, hogy menjenek és végezzék a munkát. Nagyon erőteljes a kenet. Múlt héten volt szó a megvallásokról, itt az alkalom végén egészen. Az Úr adott hozzá még egy kis világosságot, hogy amikor a kék és a zöld imakönyvekből a megvallásokat tesszük, szándékosan nem azt mondtam, hogy olvassuk, mert más olvasni, és más hatalommal mondani, és imádkozni. Isten azt mondta, hogy az igét adtam a szádba, ezt a múlt héten is megbeszéltük, és egy másik ige pedig azt mondja a Zsoltárokban, nem tudom pontosan, hogy hol, lehet, hogy a 119-esben, hogy az angyalok arra figyelmeznek, arra kagylóznak, hogy mikor mondjuk ki az igét. Tehát amikor elmondunk egy igei megvallást, akár az összegyűjtött gyűjteményből, az imakönyvből, vagy csak egyszerűen van egy ige, amit az Úr az ember szívére helyez, és azt márkozza el, akkor gyakorlatilag azt képzelem el a képzelő erőmmel, hogy én elimádkozom az igét, ami felkent, Isten erejével teljes, hogy a menny erőforrásai, értsük bele az angyalokat, a Szent Szellemet, az Úr Jézust, elkezdik végrehajtani azt, amit elimádkoztam. Mert csak elolvasni úgy semmi értelme, hanem hozzá kell társítani ezt a fajta hitet, hogy azzal a kimondott igével valami történik. Azt hiszem, így kicsit kerekebb a kép most.
Halleluja!
Elkezdünk imádkozni, értetek, mert a gyógyító kenet igencsak működésben van. Imádkozzunk a szövetek felett, így haza tudjátok vinni Isten erejét. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hittel a kezünket rátesszük ezekre a kelmékre, szövetekre. Kiárasztjuk Isten erejét, a feltámadás erejét, a szabadító kenetet. Köszönjük, Uram, a Te életedet, amely kiárad ezekbe a szövetekbe, és eljut az otthonokhoz. Hálát adunk, Uram, a szabadító munkádért. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te helyettünk és értünk voltál a kereszten, megváltva bennünket minden átoktól. Köszönjük, hogy Te sebeid által nyertünk gyógyulást, szabadulást. Köszönjük, Uram, a bevégzett munkát, a szent véráldozatodat, minden dicsőség, Uram, téged illet. Hittel megvalljuk, hogy ezek a szövetek, ruhadarabok, amelyek kenettel teljesek, otthon, a beteg testekhez érintve, meghozzák a változást, a szabadulást, mert a kenet, ahogy beárad a testbe, kivezeti a hazug tüneteket, a problémákat a testből, a Jézus nevében. Mert a test arra rendeltetett, hogy egészségbe járjon. Megparancsoljuk minden testnek, gyülekezet minden tagjához szólunk most, hogy a test hallja meg, nyissa meg a fülét, és vesse le a hazug tüneteket. Öltözze magára az Úr Jézus Krisztusban kapott szent gyógyulást, és abban járjon, mert ez jog szerint az övé. A Jézus nevében. Amen. Múlt héten imádkoztuk az országunkért, most pedig imádkozzuk a településünkért. És hatalommal.
Ima a városért, ahol élsz, Uram, meg van írva, városodban pásztorok fognak lakozni, akik a te juhaidat terelgetik, és júnyájak fognak átmenni a számlálónak keze alatt. Minden hely, amelyet lábam talpa megérint, enyém lesz. Nem állhat meg az ellenség előttem, azt műveli az Úr, az én Istenem, hogy az ellenség féljen és rettegjen engem az egész föld színén, és amely földre rátaposok, enyém lesz, amit megmondott nekem az Úr. Minden helyet, amelyet talpam érint, nékem adja az Úr. Bizony a föld, amelyet megtapodott az én lábam, enyém lesz örökségül, és az én fiaimé mindörökké. Minden helyet, amelyet talpam érint, nékem adja azt az Úr. Megsokasít minket az Úr, mint a nyájat emberekkel. Teljes lesz városunk emberek nyájával, és megtudják a pogányok, hogy én az Úr építettem, én plántáltam, én az Úr mondtam, és megcselekedtem.
Hálát adunk Istennek, hogy megismerhettük az igazságot, megismerhettük az egy élő Istent, és nincs szükség pótszerekre. Pót kávé, maláta kávé. Tehát nincs szükségünk pótszerekre, mert a mennyei apunk által kapcsolatban vagyunk. És Isten van az első helyen az életünkben. Mert ha valami más lenne, akkor az bálvány lenne. És a bálvány az pedig nem kedves Isten előtt. Mindaz bálvány, amit Istennél magasabbra helyezünk és magasztalunk. Minden megoldás Istennél van. Hálát adunk az ő jelenlétéért, a mai alkalomért. Megköszönjük a hiteteket. Megköszönjük a vetéseteket. Megáldjuk azt, hogy sokasodjon és szaporodjon és növekedjen. Gyümölcsöt hozzon, és elváró hittel várjátok aratást, mert anélkül nem működik. Megáldjuk Jézus nevében a vetéseiteket. Soha nem feledkezünk meg rólam. Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által,
újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem az ő szentvére, megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehettünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.